Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Nem küldünk katonákat és fegyvereket az ukrajnai háborúba, és a békepártján állunk, hangsúlyozta Mentszer Tamás napirendelőt az országgyűlésben. A Fidesz képviselője a kormánypártok teljes támogatásáról biztosította a közel-keleti helyzettel kapcsolatban a kormány álláspontját, Ukrajnára kitérve pedig azt mondta, a magyar kabinet azonnali feltétel nélküli tűzszünetet akar, ám a helyzetet súlyosbítják a háborúpárti európai vezetők nyilatkozatai. Ennél is súlyosabb, hogy a NATO most azt szervezi, hogyan tudja átvenni a fegyverszállítást, a katonák kiképzését, és erre 100 milliárd dollárt szánnak. Értékelése szerint a magyar baloldal is háborúpárti. A magyar EU elnökség egyik prioritása lesz az Európai Uniós kardiovaszkuláris program stratégia kidolgozása, közölt az egészségügyért felelős államtitkár, hozzátéve, hogy ez jelzésértékű folyamat is, a magas színvonalon működő magyar kardiológia tudományos alapú kiváló teljesítményének elismerése. Takács Péter a Debreceni Egyetem kardiológiai és szívsebészeti klinikája új hibrid műtőjének átadásán beszélt, ami 400 millió forint Európai Uniós és 500 millió forint egyetemi forrásból valósult meg. A gazdálkodók visszajelzései alapján tartósan vízhiányos időszak kihirdetését kezdeményezte a belügyminisztériumnál a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Aszály nincs, a középső talajréteg víztartalma kielégítő, de az Alföldön a felszínhez közeli rétegekben már március közepe óta kritikus a csapadék hiány. A Dunántúlon is szükség lenne esőre, a magágy előkészítéshez és a vetéshez jelenleg túlszáraz a talaj. Tartósan vízhiányos időszakban vízjogi engedély nélkül egy alkalommal rendkívüli öntözési célú vízhasználat engedélyezett, vízkészletjárulékot sem kell fizetniük a termelőknek. Megkezdődött a Tisza virágzás. Az első kirészeket a Közép-Tisza felső szakaszán Tiszalöknél észlelték a napokban, írta az Időkép portál. Általában június közepén vagy az első nyári hónap második felében csodálhatjuk meg a Tisza virágzást, a mostani szokatlan meleg azonban az állatvilágra is hatással van. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert, amely ezzel megkezdte hetedik védekezési szezonját, jelentette közleményében a kamara. Ez minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is védenek. A riasztási időszak szeptember 30-áig tart. Magyarországnak joga van a magyar emberek egészségét védeni, hangsúlyozta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke az M1 állami televízióban. Jakab István jelezte, a kormány az 5 pontos agrárintézkedési csomagjában teljes körű bejelentési kötelezettséget írt elő az Ukrajnából behozatali tilalom alá eső termékekre. Idén 445 millió forint értékben hirdett Hungarikum pályázatokat az Agrártárca, a felhívások célja az identitás megerősítése, jelentette be V. Németh Zsolt. A magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos azzal indokolt, támogatni szeretnék a Hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtését, népszerűsítését, megismertetését, megőrzését, gondozását. Hazai és külhoni pályázók egyaránt jelentkezhetnek a felhívásokra. Felülmúlta a várakozásokat a márciusi lakásbiztosítási kampány, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Az előzetes adatok szerint összesen több mint 461 ezer új lakásbiztosítási szerződést kötöttek, illetve kötöttek újra az ügyfelek, ismertette Túri Anikó. Körülbelül 1 millió ember, átlagos értéken számolva 18 ezer milliárd forint értékű ingatlana áll most korszerűbb, jobb árértékarányú védelem alatt, fogalmazott. Már lehet jelentkezni az Ifjúsági Garancia Plusz programra. Ez az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében valósul meg, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tervezetten közel 200 milliárd forintból megvalósuló program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték. Elindult a Wizz Air első isztambuli járata Debrecenből. Antalya után ez a második török város, amely közvetlenül elérhető repülőgéppel onnan. Király Tamás, a Debrecen International Airport Kft. Ügyvezetője azt mondta, a jövőben még több olyan járat elérését teszik lehetővé, amely Debrecen és a térség utazási igényeinek kiszolgálását célozza. Végül az időjárásról. A folytatásban borult lesz az ég, többfelé várható ismétlődő jelleggel eső, emellett élénk erős szél fúj sokfelé. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14 fok körül alakul, és napközben is alig melegszik majd az idő. Híreinket hallották.
A nap verse.
Blaskó Mária, faluvégi Mária kép. Faluvégén áll a szent kép, Szűz Mária képe, dal és illat lengi körül, s túlvilági béke. Boldog asszony édesanyánk, ő az Isten anyja, kis Jézuskát az ölében szeretettel tartja. Szegény, árva, elhagyatott, leborul előtte, s könnyebbülve új reménnyel távozik el tőle. Találnál a vigasztalást minden szerencsétlen, könyörögő mindenkiért ott a falu végen.
Blaskó Mária a faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondta el. Blaskó Mária tanárnő, írónő Lugoson született 1891. szeptember 20-án. Tanulmányait Temesváron, Kalocsán és a budapesti a Sacré Cœur intézetben végezte. Előbb tanítónőként dolgozott, majd Temesváron volt polgári iskolai tanárnő. Budapesten ismerte meg Bíró Ferencet, akinek lelki gyermeke és munkatársa lett. 1918. szeptember 1-től a Szív belső munkatársa volt. Ő indította és szerkesztette a lap gyermekrovatát. A Szívgárda Egyesület központi titkáraként is dolgozott. Gondolkodott, hogy belépjen-e a Jézus Szíve népleányok társaságába, azonban mégis világi maradt. Ezáltal az írással és a Szívgárdával foglalkozott élete során. Több előadást és tanfolyamot is tartott. Ő szervezte meg a Szívhetek nevű papoknak és tanítóknak szóló lelki gyakorlatokat a budapesti jezsuita központban. 1925-ben hozta létre a Jézus Szíve szolgáló női társulatot, amely lelki segítséget nyújtani volt hivatott. Javaslatot tett egy központi szívgárdaház felállítására is, a II. Világháborút követően kivándorolt nyugatra. Ő írta a Hozsanna 156 és 280 per A énekét. Nyugat-Németországban hunyt el 1956. május 26-án.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közélet. Délelőtti magazin.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. 2024. április 15-e hétfő van. A szentáldozásról beszélgetünk Kormos Csaba Geszthelyi plébánossal. Műsorunk a 2024. február 5-i adásunk ismétlése. Kérjük, tartsanak velünk! Dicsértessék, ha Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba Geszthelyi plébános atyát. A mai műsorunkban megpróbálunk gyakorlati, konkrét gyakorlati kérdéseket is megválaszolni, amik így a mindennapi életben felmerülnek kérdésként, problémaként, hogy ki áldozhat, mikor áldozhat, hányszor áldozhat például valaki egy nap. De mielőtt ezekre a konkrét kérdésekre rátérünk, Csabi atya, azt kérem, hogy egy rövid összefoglalót adjunk, hogy mi a szentáldozás, és ki az, aki szentáldozáshoz járulhat.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy erről a csodálatos eseményről, a szentáldozásról beszélhetek, és valóban nagyon fontos, hogy egy összefoglalást lássunk a szentáldozást illetően, és ez a tisztánlátást, a világosságot és az örömet szolgálja a személyes életünkben és a közösségeinkben is. Most először is a szentáldozásnak a meghatározásával kapcsolatban a következőt tenném közzé. A szentáldozás az oltári szentség magunkhoz vételét jelenti, vagyis azt, hogy a szentmisében Jézus testévé átváltoztatott kenyeret, ostját megesszük, a vérévé átváltoztatott bort pedig megisszuk. Ezt Jézus rendelése alapján tesszük, aki a tanítványaival együtt elköltött húsvéti vacsorán, az utolsó vacsorán, nagy csütörtökön, a következőket mondta is tette. Ez nagyon fontos lesz, tisztelt rádióhallgatók, mert a négy oltári szentség alapításával kapcsolatos újszövetségi szövegből a legősibbet fogjuk most hallani, és ez a legősibb, ez az első korintusi levél, 11. fejezet, 23. és 25. verse közötti rész. A másik három a Szent Máté, Szent Márk és Szent Lukács evangelisták beszámolója. Tehát így van négy, és most a legrégibbet halljuk. Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és így szólt, vegyétek és egyétek, ez az én testem, értetek, ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy vacsora után fogta a kelyet és így szólt, ez a kehely, az új szövetség az én véremben, ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle az én emlékezetemre. A szentmisében tehát a papok, mint a tanítványok, az apostolok utódai Jézus küldetését teljesítik, ezt tegyétek az én emlékezetemre, s az ő erejével és az ő személyében, in persona Christi. Itt megjegyezném azt röviden, hogy természetesen a keresztségben egyek vagyunk. Papok és hívek egyaránt. Istennek szentelt személyek, klerikusok, ugye a diakonátus, az áldozópapi rend, illetve a püspökség, és a laikusok, és mindenki az úgynevezett egyetemes vagy általános papság részesévé válik a keresztség által. De a felszentelt papság, tehát akik már a papi rendbe lépnek, nem a diakonátusba, már a papságba, az nem csak, hogy lényegileg több, hanem egészen más is. Miért? Mert nem pusztán az általános papságnak a részesei, a felszentelt, vagy a szolgálati papság tagjai, hanem Krisztusnak a főpapnak. Tehát a főpapnak a személyben cselekszenek, vagyis hát így a közösségnek a vezetését, a tanítását, a megszentelését látják el. Tehát ezt a hármas feladatot. Ez nagyon fontos. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy in persona Christi, akkor a felszentelt papságnak mindenképpen ez a töblete. Az ő személyében változtatják át a kenyeret és a bort, tehát a papok, és természetesen a püspökök, Jézus Krisztus testévé és vérévé, de az is helyes, hogy Jézus testévé és vérévé, amelyből aztán a szent áldozás során a hívek részesülhetnek. Szilárd meggyőződéssel valljuk, hogy az oltári szentségben Jézus valóságosan jelen van. Ez nagyon fontos, mert a katolikus egyház azt vallja, hogy a szentségekben, keresztség, bérmálás, bűnbocsánat szentsége, betelkenet, egyházi rend, házasság, tehát az eukarisztián kívül, többi szentségekben ugye a kegyelmével van jelen. De most minden szentség viszont az eukarisztiára irányul, mert az eukarisztia maga Krisztus. És jól lehet, az egyház hozza létre az eukarisztiát, de igazából az eukarisztiából teremtetett az egyház, és hát Erdő Péter bíboros úr is gyönyörű szép könyveket ír az eukarisztiáról, meg beszélgetéseket folytat, élményszámba megy őt hallgatni, olvasni, és azt mondja, hogy hát nem hiába mondjuk azt, hogy az egyház születés napja például nagycsütörtök. Ugye az utolsó vacsora. Vagy hát nagy péntek, amikor Krisztus oldalából születik mintegy az egyház, de a nagy csütörtök ez egy általános. Tudjuk a pünkösnek a lényegét, meg hát a különlegességét, de szentségi módon az egyház ugye nagy csütörtökön jött létre tulajdonképpen. Hiszen az egyház az eukarisztiából él, Szent II. János Pál pápa, és akkor az az enciklika, az a meghatározó enciklika, amit még utoljára ajándékként adott az egyháznak, ugye 2004-ben, a halál előtti évben, azzal együtt ez a Maradj velünk, Urunk kezdetű apostoli levele is megjelent ott az eukarisztia évére, és hát azt is nagyon érdemes olvasgatni a kedves testvéreknek is ajánlom, papoknak, híveknek egyaránt. Szent Pál apostol éppen azért figyelmezteti a közösség tagjait az előbb idézett szakasz folytatásaként, tehát a valóságos jelenlét miatt, valahányszor e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ezért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. Tehát vizsgáljon meg magát mindenki, és csak úgy egyék a kenyérből, és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetni az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza. Ez ugyanúgy az első korintusi levél 11. fejezete, csak a folytatása a már hallott résznek, ott a 25. versig hallottuk, és ez a 26-tól a 29. versig terjedő rész. Tehát nagyon ajánlom a kedves híveknek és a hallgatóknak a figyelmébe a tüzetes olvasására, elolvasására. A szent áldozáshoz tehát csak felkészülten, tiszta szívvel szabad járulni, hittel elfogadva azt a csodát, amit az oltári szentség jelent.
Az én kenyerem, rád éhezem, vagy az élet kenyere, táplálj engem. Te vagy az én kenyerem, rád éhezem. Te vagy az élet kenyere, táplálj engem. Jézus, Jézus, élet kenyere. Jézus, Jézus, életem kenyere. Jézus, ó Jézus. Te vagy az én kenyerem, rád éhezem. Te vagy az élet kenyere, táplálj engem. Az én kenyerem, rád éhezem. Te vagy az élet kenyere, táplálj engem. Te vagy az élet kenyere,
folytatjuk a szentáldozásról a beszélgetést Kormos Csaba gesztei plébánossal. Kik járulhatnak szentáldozáshoz?
Olyan szabályozott formában szeretnék válaszolni, hogy azok, akikre igazak az alábbi feltételek, a következő feltételek. Aki katolikusnak van megkeresztelve és volt első áldozó, első, második, aki a megszentelő kegyelem állapotában van, mi ez? Vagy aki tehát rendszeresen szokott gyónni, és éppen most, vagyis a szentáldozáskor nincsen halálos bűne. És itt megjegyezzük, hogy a bocsánatos bűnnel, mert vannak, akik agályosabb lelki alkatúak, és hát beszélgetünk, és hát nem akartam szentáldozáshoz járulni. Tehát mondtam már egy jó néhány alkalommal, hogy de hát a szentmisének eleve vannak olyan részei. Az imádságunk, a bűnbánat imánk, ugye az úgynevezett közgyónás, hogy gyónom a mindenható Istennek. Az Uram irgalmaz. Aztán eleve, tehát ezeket a mise ordinárium állandó részeket, a dicsőség, és ezeket úgy olyan lélekkel lehet imádkozni, hogy a bocsánatos bűnöket eltörli, és egyáltalán a szentáldozásnak bocsánatos bűneltörlő hatása van. Természetesen nem automatikusan, rutinszerűen lépünk oda. Egyébként itt megjegyzem, Barsi Balázs atyának a megállapítása nagyon megfogott, mégiscsak egy kicsit kitérek, hogy azt mondta, ha lélekben nem áldozok, akkor az az áldozás az nem javamra szolgál, hanem a káromra. Tehát, hogyha lelkemmel, mert úgy szoktuk mondani ezt a bizonyos ugye, lelki áldozást, és azt mondja, hogy hát mindig kell lelkileg áldozni. Tehát, hogyha amikor a testembe fogadom az Úr Jézust, az ugye gyakran elmondja azt, hogy az nem a, mint Krisztus teste a lényege szerint, nem a gyomorba megy, hanem a szívünkbe. A szívünknek, a lelkünknek a tápláléka, a legfőbb lelki táplálék. Nincsenek a szentáldozásnak gyümölcsei, ha én csak gépiesen, vagy unottan, vagy búskomoran áldozom, és nem örömmel, nem hittel, nem boldogan, nem alázattal. Úgyhogy amikor volt ez a bizonyos Covid időszak, erre hagyd térek ki, hogy azért a lelki áldozás az olyan, hogy csak azok áldozhattak lelkileg is, akik a megszentelő kegyelem állapotában voltak. Tehát a lelki áldozás nem azt jelenti, hogy na most akkor hát mindenki áldozhat, mert hát van egy ilyen fölmentés. Nem. Hanem az azt jelenti, hogy testileg ugye az Urat nem fogadhatták szívükbe, magukhoz, de egyébként hát a vágyjukkal, meg a tiszta szívükkel, a meggyónt lelkükkel tulajdonképpen igen, tehát magukhoz fogadhatták volna. Na most folytatva, ki kiveti még magához az oltári szentséget, ki áldozhat, aki betartotta a szentségi böjtöt, ez most azt jelenti egy néhány évtizede, hogy aki áldozni szeretne az Jézus iránti tiszteletből egy órával a szent áldozás előtt, valóban így van, tehát nem a szent mis előtt, a szent áldozás előtt, nem fogyaszt semmi enni és innivalót, kivéve tiszta vizet és a szükséges gyógyszereket. Tehát az lehet. Lehet, ez az egyház mostani tanítása, hát régebben ez szigorú volt, tehát jelenleg erről van szó. Ezt igazán meg lehet tartani. Most mikor lehet áldozni? Elsősorban szentmise keretében járuljunk szent áldozáshoz, mivel az az utolsó vacsora emlékezete, tehát felidézzük az utolsó vacsorát, Jézusnak a kínszenvedését, hogy mit tett értünk, melynek során Jézus a testét és a vérét odaadta tanítványainak, s ugyanúgy adja most nekünk is. Fontos, hogy vegyünk részt a teljes szentmisén, elejétől a végéig. Tehát nincs olyan, hogy na most akkor én mondjuk a hát vannak ilyen emberi elgondolások, de kérném a tisztelt rádióhallgatókat, és különösen a kedves testvéreket, hogy ne tűzzünk ki magunknak ilyen időpontot. Mondjuk, hogy 10 perccel, vagy 15 perccel későmények, az még nem annyira számít. De számít, tehát a szentmise elejétől, sőt, a szentmisére egy kicsit hangolódni is kell, egy kicsit elcsendesedni, nem csak úgy beesni. Na most, hogyha nem csak beesek, hanem még kések is, hát előfordulhat betegség, vagy tőlünk független körülmény, de ha akarattal, vagy egy könnyelműen nem törekedve arra, hogy azért időben ott legyünk, hogyha ez van bennünk, hát az bizony egy meggyónandó bűn. Hát az, hogy kések a szentmiséről, hát azt ne felejtsük el aztán a szentgyónások alkalmával, és igyekezzünk természetesen kiküszöbölni. Tehát nincs olyan, hogy mondjuk az egyház nem azt tanítja, hogy hát igen, ettől a ponttól még, mondjuk az ige liturgiától, ige liturgia kezdetétől, hát azért, ha valaki megérkezik, az még érvényes. Egyébként a tanítás, mint lelki táplálék, akkor hangzik el, de ismétlem, ne valamiféle sajátos elgondolásunk legyen, hanem az egyház és az egyházat alapító Jézus Krisztus akarata valósuljon meg általunk, hogy ha mondjuk 10 órakor kezdődik a szentmise, 3-4-10-kor már próbáljunk ott lenni. Inkább korábban is ráhangolódni, mert sokkal inkább kifejti a hatását. Most alkalmottán szabad szentáldozáshoz járulnunk szentmisén kívül is, például betegség esetén. Hát beteghez szoktunk menni mi papok, és hát sok helyen vannak, hál' Istennek, meg tisztelet, nagyon-nagyon tiszteletre méltó, tiszta, erkölcsös, és hát a főpásztor által megbízott áldoztatók, világi áldoztatók is járják a kórházakat, szociális otthonokat le a kalappal előttük, és akkor hát ezek is jöhetnek például a kórházban hozzánk, vagy még mikor áldozhatunk, vagy a saját hibánkon kívül nem tudunk szentmisén részt venni, de van áldoztatás. Hát szokott jelenni templomokban. És akkor ilyenkor nem követünk el bűnt, mert hát ugye nem arról van szó, hogy nem akarok a szentmisére menni, hanem nem tudtam. És akkor, ha van áldoztatás, si lehetőség szokott jelenni néha, akkor áldozhatok.
Vannak olyan települések, ahová nem jut el mindig a felszentelt pap, de vannak állandó diákónusok is, akik igeliturgiát végezhetnek, és végeznek is például ilyen esetekben, és akkor például erre is egy jó példa, hogy például az állandó diákónus is egy ilyen igeliturgia során áldoztathat.
Pontosan, ez igaz, ez nagyon fontos, így van. Sőt, az előbb említettem ezt a bizonyos főpásztori megbízatást, tehát az állandó diákónus ugye az már ugye klerikus és hát a klérusnak a tagja, nagyon fontos, nagyon kedves és nagyon, nagyon fontos munkatársaink, minden tiszteletet megérdemelnek itt az Egri Főegyházmegyében is. Ugyanak azt is megemlítem, hogy viszont van olyan, hogy ugye lelkipásztori kisegítő és teológiát végzett, és van olyan, hogy tehát nem csak áldoztató, hanem igeliturgiát is tarthat. Én dolgoztam ilyennel, illetve hát volt kedves testvérem vagy munkatársam, és hát egyfajta, és hát bizonyos értelemben beosztottam is, és akkor ő egy kis településen igeliturgiákat végzett egyetlen vasárnap egy hónapban, és akkor régi áldoztatott. De ezt évente megújította, meg kellett újítani a főpásztornak ezt a megbízást, tehát ez fontos.
Igen, és olyan eset is van, hogy például valaki egy nap két szentmisén részt tud venni, akkor ő ezek szerint kétszer is áldozhat egy nap?
Igen, igen. Mindenképpen ezt kell mondani, és megnyugtatni a kedélyeket, mert persze vannak ezek a idősebb 70-80 éves testvéreknél, 70 fölött úgy általában, akik úgy azért hát a második vatikáni zsinat előtti liturgiához és egyház fegyelemhez vannak úgy szokva, és ez nem is baj egyébként sok szempontból, mert az oltári szentséget azért nagy-nagy tisztelettel kell körülvennünk, tehát hogy nagyon fontos. Ugyanakkor nem a tisztelet ellen való, hanem épp hát az egyháznak az Ignis Ardens, ugye a jelmondata, a Szent Tizedik Pius, a lángoló tűz, aki azt mondta, hogy omnia restaurare in Christo. Ez volt a jelmondata, hogy mindent megújítani Krisztusban. A liturgiától kezdve, szentmisétől kezdve, mert minden onnan kezdődik, tehát akkor van az egyházban megújulás, hogyha a szentmiséből táplálkozunk, az eukarisztiából, és a szent áldozásból is a legszentebb áldozat, lakoma és maga a szentostya. Ez mind a három az eukarisztia.
Igen, tehát ahogy említettük, van olyan eset is, hogy valaki egy nap két szentmisén vesz részt, akkor Csabi atya arra már válaszoltál, hogy igen, az a személy kétszer is áldozhat mind a két szentmisén, de még vannak további kritériumok, hogy mik ennek még a feltételei.
Úgy kell ezt látnunk egészen gyakorlati módon, hogy amikor én egy szentmisére készülök, szentmisén szeretnék részt venni, de saját hibámon kívül nem érek oda a szentmise elejére, tehát valami közben baleset, vagy egyéb más, miről nem tehetek. És akkor odaérek a szentmisének, mondjuk az áldozati részének, tehát az eukarisztia liturgiájának mai kifejezéssel, az eukarisztia liturgiájának az elejére, akkor azért szent áldozáshoz járulhatok. No most, hogyha azon a napon például hozzátartozómért, ismerősömért, vagy egy hozzátartozómnak, ismerősömnek van temetési szentmiséje az ő családtagjáért, akkor áldozhatok, de akkor ott a teljes szentmisén részt kell vennem. Tehát valóban így van ez, hogy kétszer is lehet áldozni egy nap, de az első alkalommal elfogadható az, hogy valamilyen okból nem tudok a szentmis elejétől ott lenni, de hát nyugodt lélekkel áldozom, mert ott akartam lenni, csak valami közbe jött. És akkor megáldozom, és hogyha ugyanazon a napon betegek szentségének kiszolgáltatásának szentmiséje is lehet, vagy valamilyen különleges ünnepi szentmise, vagy az említett gyászmise, szeretnék részt venni és megáldozni, akkor ezt megtehetem, de akkor az egész szentmisé részt kell vennem. Tehát akkor ne legyen bennem lelkismereti kétely. Ha pedig mondjuk kettő szentmise van, mert vannak olyan helyek, ahol hát ugye az atya úgy tudja beosztani egymás után. És mondjuk az első szentmisén ünnepnap van, az első szentmisén az ünnepről vesszük a szándékot, ünnepi szentmisét tartunk. Aztán ugye ez most nem főünnep, tehát lehet tartani gyászmisét is, és akkor, hogyha valakik az ünnepi szentmisén megáldoztak, és az elejétől a végéig ott voltak, hát akkor azon az követő szentmisén, ezt én már többször megtapasztaltam a saját egyházközségem, hogy nem az idősekben, hiszen már áldoztunk. De ezt határozottan mondom, hogy nyugodtan lehet szent áldozáshoz járulni egymás utáni két szentmisén. Viszont többször nem, ezt egyértelműen vallja az egyház, tanítja, és hát a plébánosok is felhívják a figyelmet, illetve a lelkipásztorok, hogy olyat nem szabad, hogy na most én szeretek, mert vannak ilyen emberek, hála Istennek, hogy egy nap nem tudom, nyugdíjas, vagy úgy ér rá, tudom, hogy 3-4 szentmisén is részt vesz, de az egy nagyon súlyos visszaélés lenne, hogyha ezeken a szentmiséket, tehát a 3 alkalom is már nagyon súlyos visszaélés. Ha áldozik. Tehát a 3-szori áldozás is már 2-szer lehet, de annak is megvan a nagyon komoly kritériuma. És hát természetesen olyan áhítattal, hogy legyen az még gyümölcsözőbb az életet. Tehát a szent áldozásnál gondoljunk arra, hogy ezért mondja Balázs atya, hogy amikor azt halljuk, hogy Krisztus teste is a paptól, és mi rámondjuk, hogy amen, akkor az azt jelenti, hogy igen, Krisztus ölcsöntestet bennem, Krisztus lássák az én arcomon, Krisztus lássák az én életemben, Krisztusról tegyek tanúságot az ő örömével, békéjével, reményével, és a közösséget építsem. Az eukarisztia az egységnek a szentsége, az egység. Amikor az Amen kimondom, akkor nem csak Krisztussal egyesülök, hanem mindazokkal a testvéreimmel, akik az ő testét magukhoz veszik. Illetve hát bizonyos fokig minden keresztényjel. Bizonyos fokig, ugye? De különösen az áldozókkal, tehát itt le a tisztánlátás érdekében azért ezt lássuk. És hát azokkal a testvérekkel, akik ott vannak a szentmisén. Így a pontos.
Csak rád figyel. Itt van mindki meghallott a hívó hangodat, s Mária országában ünnepel. Jöjjön mindki szomjas bennem hűs forrást alá. Az égig emel. Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, jár át a lelkünk, hogy újjá szülessünk.
Asztalokhoz ültetsz testet, köztünk osztod el.
Örök áldozat nem múlik el. Küldetésül adtad ki benned, hisz jót tegyen,
hogy a világban öröm hírt vigyen.
Krisztus király, minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, tápláld a lelkünk, hogy újjá szülessünk.
Gyere, jöjj velünk, így kísérj el a úton,
a célhoz érjünk,
szent testeddel éltes adj erőt.
A szent áldozás módjáról Kormos Csaba gesztei plébánossal beszélgetünk. Hogyan kell helyesen magunkhoz venni az oltári szentséget a szent áldozáskor?
Áldozni a szentmise liturgiájának egy meghatározott pontján az Isten báránya Agnus Dei imádság után lehet. A pap vagy az áldoztató, kehelyel a kezében lemegy az oltár elé, közben pedig a hívek felsorakoznak előtte. Ez nagyon fontos, igen. Hagy hívjam már fel arra a figyelmet, és hagy legyen ez egy fórum, hogy persze paptestvéreknek különböző a megítélése, de én azt hiszem, hogy mégis azonos platformon vagyunk a tekintetben, hogy van, amikor ugye papként, hát ki megyünk, vagy ugye már oltári szentséggel a kezünkben az oltár elé, és akkor kezdenek úgy szinte ugrálni a hívek úgy a partból. Tehát, hogy bocsánat, hogy tehát én azt tanultam az egyik pap testvéremtől, és ez engem nagyon megfogott, hogy Krisztus a király, a világ mindenség király, ő jön el hozzánk. Tehát nem csak az első áldozók versében van ez így, hanem hogy édes jó Jézuson, felséges királyom, ugye? És akkor, hogy csodálatos, hogy én a kis porszem, hogy uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, ugye, lelkülettel megyek elé, és a király pedig jön. És ez nem valamilyen triumfalizmus, tehát nem az egyháznak egy ilyen hatalmi, megalomániás gondolkodás, mondja, nem. Hanem itt, hogy Krisztus a hatalmas, a dicsőséges, a fenséges betér hozzám. Hát ez egy, tudatosítsuk, ha részt veszünk a Szentmisénél, ha megáldozunk, annál nagyobb boldogság már minket a nap folyamán nem érhet. Tehát ez legyen húsba vágó, ne csak lélekben, hanem húsba vágó. Igen, tehát nagyon fontos, hogy felsorakozzanak a kedves testvérek, és a papot vagy az áldoztatót már úgy várják. Jó néhányszor láttam azt, hogy hát megvárták, amíg odament, akkor, sőt, még hogy várt is, és akkor, mint hogyha egy kicsit olyan érzése volt az embernek, hogy na most biztosra megyünk, hát ha nem jön ki az oltár elé. Ez volt, amikor szentbeszédben úgy el is mondtam, vagy hirdetésekben, hogy hát testvérek, hát ne legyen kételjünk, hát biztos, hogy lesz áldoztatása, van áldoztató pap, és nem lesz rosszul, vagy az áldoztató. Tehát időben legyünk ott, inkább mi legyünk előbb, és én hát hagyd mondjak személyes példát, hogy így erre is kérem a híveket azokban az egyházközségben, ahol vagyok, hogy már mire én oda megyek az oltár elé, már sorakozzanak föl. És akkor a királyt így fogadjuk. Te is állj sorba, kedves testvérem, is járulj a többieket követve az oltár elé. Tehát ez még az előzőhez kapcsolódik. Amikor a pap elé érsz, ő felmutatja előtted az ostját, és azt mondja, Krisztus teste, erre azt feleled, amen, úgy legyen. Tehát erről már beszéltünk. Na most ezután két lehetőséged van, kedves testvér. Az első, az áldozás hagyományos módon, tehát nyelvre. Kicsit lépj előre, nyisd ki a szád, és nyújtsd ki egy kicsit a nyelvedet, hogy a pap ráhelyezhesse az ostját. Ez nagyon fontos. Tehát ne zárt szájjal, hanem nyugodtan ilyenkor az ember öltse ki a nyelvét, hogy arra tudja a pap a szent ostját elhelyezni. Ha ez megtörtént, húzz vissza a nyelved, csukd be a szád, majd lép ki a sorból, és menj vissza a helyedre. A kézbeáldozás a másik lehetőség. Fordítsd felfelé mindkét tenyeredet, és tedd egymásra őket úgy, hogy az ügyetlenebb kezed legyen felül. Tehát a jobb kezesek a bal tenyerüket tegyék felülre. Egyébként ez az irányadó, tehát hogy azért nehogy egy kicsit úgy olyan megmosolyogtató legyen, meg hát azt mondjuk, hogy hát nem látni most már a fától az erdőt, mert olyan szavakat hallottunk, tehát az emberek nagy része jobbkezes, és akkor úgy járuljunk, ha kézbe áldozunk, hogy a szépen kinyújtjuk a tenyerünket, de valóban szépen, és bocsánat, ne ez legyen az egykezes, hogy elkapom az oltári szentséget, meg hogy a két tenyeremet így teszem egymás mellé. Hát ezek hibás dolgok, és tiszteletlenség. Tehát meg kell, hanem a kinyújtom a jobb kezemet, és a tenyeremet szépen, és a bal tenyeremet ráhelyezem. És akkor, amikor azt mondja a pap, hogy Krisztus teste, válaszolok, hogy amen, kicsit oldalra lépek, nem akadályozom a mögöttem lévőt, és nagyon szépen a kezemről, bal kezemről, a jobb kezemmel a nyelvemre helyezem az oltári szentséget. De szigorúan tilos. Például ezt meg szokták tenni, nem hogy nagyvárosokban, meg kisvárosokban, falvakban is. Egyfajta buzgóságból, vagy ki tudja miből, sokféle indítatás van, hogy megfogja az oltár szentségét, és viszi a helyére, nem veszi magához. Ilyenkor ne csodálkozzunk, hogy a pap nem durván, de határozottan azt mondja, kérem, álljon meg, és vegye magához az oltári szentséget. Tehát van, aki elviszi, a táskájába teszi, és hát nem lehet tudni. Tehát, na most ez az, amiért itt bocsánat, itt ezt hadd jegyezzem meg, hogy hát ilyen gyakorlati szempontok miatt, meg egyéb hitbéli gondolatok miatt is hozzám nem áll közel a kézbeáldozás, de az egyház ezt hivatalosan tanítja, tehát én nem helyezkedhetek fölé, lehet így áldozni, de aki így áldozik, az nagyon gondosan ügyeljen arra, hogy a botrányra, a botránkozásra ne adjon okot, és tisztelettel áldozzon. A másik, a hagyományos módon, hát nem nagyon lehet tiszteletlenül áldozni, de hát azért ott is figyeljünk oda, hogy szépen áhítattal áldozzunk. És hát például megjegyzik a számítógépes honlapok, az egyes egyházközségek, hogy csak akkor áldoz kézbe, ha a tenyerei tiszták. Tehát, hogy a tiszteletet nem csak belül, hanem kívül is adjuk meg. Valaki azt mondja, hogy hallottam már, miért kell mindenbe belekötni? Hát kérem, hát hogyha a szentmisén ott vagy, akkor gondolj arra, hogyha valakihez elmész látogatóba, egyszerű emberhez, akkor megtisztálkozsz, a szép ruhát öltesz, vendégségbe mész. Megadod a tiszteletet a külsőddel is. Tehát minden szempontból nem rágugumizva, nem dohányozva lépsz be oda a vendéglátód elé. Na most, hogyha ez így van, és akkor hadd segítsek a kedves testvéreknek, különösen azoknak, akik nem járnak templomba, és semmi, és nincs bennük rossz szándék, csak nem tudják, hogy ott mit kell tenni, és van, aki, én ezt látom, hogy szinte idegességében vagy, egyfajta feszültségében vagy unalmában, hát ugye nem mozog egyházi berkekben, hogy például rágógumizik. Na most, hát ezt ne tegyük. Miért? Mert hát ez tiszteletlenség. És nagyon sokszor úgy van, hogy tehát nem gyermekek, hanem felnőttek, de hangsúlyozom, nem akarok senkit megbántani, de ezúton is kérem, hogy ettől tartózkodjék. Beszéltünk a szent áldozásnak az előzményeiről, arról, hogy időben érjünk a szentmisére, de most például a szent áldozás után mi történik? Hát mindenképpen az, hogy akit a szívünkbe fogadtunk, azzal foglalkozunk vele, és ne mással, ne unatkozzunk, ne másokat figyeljünk, ne tekergessük nyakunkat, fejünket, egyébként sem, de a szent áldozás után különösen nem. Magadban köszönd meg, hogy részed lehetett az áldozás szentségében, és kérd Isten segítségét. Én az első áldozóknak így fogalmaztam meg, hogy mit teszünk a szent áldozás után, imádjuk Jézust, és hálát adunk neki. Imádni azt jelenti, hogy mindennél és mindenkinél jobban szeretjük. Általában addig szokást érdelni, amíg a pap vagy az áldoztató el nem teszi az áldoztató kelyheket a tabernákulumba, tehát a szentségházba vagy oltárszekrénybe, illetve össze nem készíti a kelyet az oltáron. Ha már az ostját magadhoz vetted, teljesen lenyelted, ugye tisztelettel, szépen, és a háladást is befejezted, vess újra keresztet, és ezután ülj ismét fel a padra. Tehát megvan ennek a módja, a rendezetten, fegyelmezetten, a testtartásunkkal is fejezzük ki a bensőnket, a lelkületünket. És tehát nagyon fontos az, hogy az, aki tud, hogy közösségben is szoktunk szentáldozás előtt is imádkozni, utána például a Szent Ignácnak az imája, Krisztus lelke, szentelj meg engem, hát ez nagyon szép. És hát énekelve is gyönyörű. Lásd ugye az eukarisztikus, nemzetközi eukarisztikus kongresszus záró szentmiséjét. Hát én azt hittem, hogy a mennyországban vagyok az Anima Christit meghalva, azt a gyönyörű zeneművet, amely Szent Ignác imája alapján íródott. Egyházunk kiemelt törekvése napjainkban, hogy az eukarisztia szent mi voltát hangsúlyozza. Ezért éppen pedagógiai szempontból rendkívül indokolt, hogy minden más szép megnyilvánulást vagy szentelményt ettől elkülönítve végezzünk. Tehát a szentmisét azt ne kevergessük mással, illetve például a rózsafűzérezés, hát csak egy példa, bármennyire is szép a rózsafűzér, az nem a szentmisére való, az attól függetlenül. Tehát a szentmisét imádkozzuk, és a szentmisén mást ne imádkozzunk. Ez legyen az irányadó. Ezt kívánja az igazi és teljes lelkipásztori szeretet. És hát szent áldozáshoz csak azok jöjjenek éppen ezért, akik áldozni fognak. Itt van ilyen, hogy római misakönyv általános rendelkezések 160. pontja. Az egyedül helyükön még nem hagyható kisgyerekeket a szülők természetesen magukkal hozhatják, ez fontos. No, most még folytatjuk. A papok és az áldoztatók, ezt jó lenne megtartani és gyakorlatba átültetni, ami most következik, a szent áldozáshoz még nem járuló gyermekek részére kis keresztet vagy áldást ne az áldoztatással vegyesen, hanem a szentmise végén külön adjanak. Na most itt erre azért nagyon sok egyház megyében, hogy mondjam, ilyen központi útmutatás van, és ez, és tényleg hát, hogyha egy főpásztor, most én nem akarok természetesen ebbe beleszólni, de hogy ezek már meglévő gyakorlatok, és tényleg nagyon jó lenne, mert ugye az ember áldoztat szépen, mondjuk két szín alatt, vagy egy szín alatt, és akkor úgy megtöri az egészet, az, hogy most jön egy kis karonülő baba, egy pici gyerek, akkor valaki nem is teszi a szája elé a kezét, megkérdezzük, hogy voltál el, stb. Hát ez nem úgy rombolja az áhítatot. Rombolja, kicsit kényelmetlenül is érzik magukat az emberek. Tehát azt kialakítani, hogy jó, rendben van, de megbeszélni a családoknak, hogy figyeljetek csak, mikor vége van a szentáldozás, akkor gyertek ti, akik még nem áldoztok, vagy elsáldozásra készültök, és akkor megkapjátok a kis keresztet. Ezeket fontos szem előtt tartani.
A szentáldozásról Kormos Csaba gesztei plébánossal beszélgettünk. Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Műsorunk a 2024. február 5-i adásunk ismétlése volt. A szerkesztő riportert Sinkovics Andrát hallották. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és 2 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid.